Dicsértessék a Jézus Krisztus! Lukovics Milán vagyok, tisztelt hallgatóink! Jézus szenvedés történetének és annak előzményeinek az elemzésével foglalkozunk. Ez a negyedik részlet. A Getsemáni kertnél vesszük fel újra az eseményeknek a fonalát. Jézus halálfélelme, imádsága és letartóztatása zajlik itten. Jól ismerjük a történetet, úgyhogy nem olvasom fel. Minden esetre nagyon értelmezésre szorul az a mondat, amelyet Jézus az imádságában mond, hogy Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Hajlamosak vagyunk úgy értelmezni Jézus szenvedés történetét, minthogyha valamiképpen egy forgatókönyv szerűen történnének az események, minthogyha Jézus egy szerepet játszana végig, mert mi már utólag tekintünk vissza az egész keresztútra, pedig Jézus valóságos emberként és az események végkifejlete felé haladva járta végig ezt az egész történetet. Azon kell elgondolkoznunk, hogy voltaképpen mi is az Atya akarata. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az egész esemény úgy, ahogy megtörtént, mert hát Isten mindenható. Ugyanakkor nagyon érdekes, előre kell ugranunk az eseményekben, hogy már a kereszten Jézus azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát megbocsájtani a bűnt kell. Amit ezek az emberek tesznek Jézussal, az árulása, az elítélése és a kivégzése, az bűn. Jézus nem szépíti ezt az eseményt, nem azt mondja a kereszten, hogy Atyám, te akartad így, eszedbe ne jusson ezeket az embereket megbüntetni, hanem azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mentséget keres a számukra, holott ezek az emberek maguknál voltak, tehát ők tudták, hogy mit cselekszenek. Ez a mentség, ez nem túl erős mentség a számukra, de minden esetre Jézus azért úgy foglalja össze az ember cselekvését, hogy az bűn. Ugye láttuk már Júdás esetében, hogy Jézus világosan a tudtára adta, hogy amire készül, az a legnagyobb aljasság, amit ember elkövethet. Azt is világossá tette Júdás számára, hogy egy szavába kerülne megakadályozni azt, hogy végre is hajtsa, de rábízza a döntést. És az, hogy Júdás rosszul döntött, azt egyértelműen kimutatja az, hogy utána ő is megbánta, kétségbeesésében felakasztotta magát, ez biztosan nem lett volna Jézusnak az akarata, és később is egyértelműen az ősegyház is úgy tekint Júdásra, hogy ő áruló volt, hűtlenül elhagyta a helyet az apostolok körében, és akkor helyette majd megválasztják Mátyást. Tehát nem úgy tekinti őt az ősegyház sem, meg természetesen későbbiekben az egyház történelme sem, hogy hát nem tehet róla, neki ez a szerep jutott, neki ezt kellett tennie. Úgyhogy itt ebben az egész történetben Júdás árulásától kezdve Kaifás, Pilátus szerepén keresztül egészen Jézusnak a kereszthaláláig az, aki megteszi az Isten akaratát, azok nem az árulók, vagy nem az igazságtalanul ítélkezők, nem is Jézusnak a kínzói, hanem egyes-egyedül Jézus az, aki megteszi az Atya akaratát. Azzal, hogy végig úgy viselkedik, ahogy az Atyához illik. Ahogy az Atya fordul az emberhez. Tehát, hogy Isten nem vért akar, nem szenvedést akar, hanem azt akarja, hogy egy nagyon igazságtalan helyzetben is Jézus azt a türelmet, azt az elfogadást, vagy azt a szeretetet tanúsítsa az ember iránt, amit az Atya akar tanúsítani irántunk. Nagyon vigyáznunk kell azokkal a szavakkal, hogy kell. Tehát, hogy egyfelől elfogadhatunk törvényszerűségeket, az erkölcsi életben is, hogy a bűn az szenvedést hoz magával. Egyszerűen azért, mert ez a dolgok természete. Nem azért, mert ezek a kell fogalmaink, vagy kelljeink, ezek fölötte állnának Istennek. Tehát Isten az Úr. Nem az erkölcs áll Isten fölött, hanem Isten maga minden. Persze, hogy ő belőle fakad az erkölcs is, de azért ezzel együtt Isten nincs alávetve valamifajta kényszereknek, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezt jól megértsük, hogy Jézus az, aki megteszi Istennek az akaratát, és hogy az emberek pedig szembeszegülnek Isten akaratával. De Istennek a mindenhatósága az nem úgy érvényesül, hogy minden ember azt teszi, amit ő akar, mert hát nem azt teszi. Hát ez a bűn. Hanem Isten akarata, végső akarata, vagy az ember üdvözítésére irányuló akarata, az annak ellenére érvényesül, hogy az ember szembeszegül. Tehát más síkon érvényesül Istennek az akarata, és más dimenzióban az embernek a szabadsága. Úgyhogy ezt a mondatot, hogy úgy legyen, ahogy te akarod, ezt vessük mindig össze az egyéb mozzanataival is a passiónak, tehát majd látni fogjuk, hogy Jézus hogyan viselkedik Kaifás előtt és Pilátus előtt, tehát hogy majd az ő lelkiismeretüket is megpróbálja megmozdítani, az ő józan belátásukra is hatni igyekszik, és hát vessük össze ezt a mondatot azzal a másik mondattal, amit Jézus a kereszten mondott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik. Jézus azért ment ki a Getsemáni kertbe a tanítványaival együtt, mert a törvény előírása szerint a húsvéti vacsora éjszakáját azt a nagy Jeruzsálem területén kellett eltölteni. Tehát azért, hogy a zarándokok ne összecsapják a vacsorát és hazasiessenek, hanem megadják a módját ennek a szertartásos vacsorának, ezért volt ez az előírás, és az olajfák hegyének ez a lejtője, Jeruzsálem felé eső lejtője, ez még beletartozott a nagy Jeruzsálem területébe, és ide vonultak el. Ugye nem volt hotel, nem volt szállás lehetőség, vagy kemping, eltöltötték az éjszakát, ahogy tudták, volt ugye egy köpenyük, egy ilyen kabátszerű ruhadarabjuk, amivel beburkolóztak, és aztán épületek lépcsőjén, vagy kertben megpróbáltak aludni, általában az zarándokok valahogy így vészelték át ezt az éjszakát, és Júdás nem tudja pontosan, hogy hova megy Jézus a vacsora után, de hát sejti, hogy az általuk ismert helyek egyikére fog menni, és próbálja őket megkeresni. Itt kerül tehát sor Jézusnak a letartóztatására, és akkor látjuk újra világosan, hogy miért van szükség árulóra. Gondoljunk bele abba, hogy nincs közvilágítás a karhatalomnak, nincsenek reflektorai vagy autói, amivel körbevehetnének egy területet, hanem vaksötét van, a városnak sincsenek fényei, nincs fényszennyezés. Tehát fák között, egy kertben, egy hegyoldalon néhány ember a fák tövének dőlve, gubbaszt, nyilván azt sem látják, hogy melyik Jézus, tehát nagyon nehéz valakit megtalálni, és hát az is nagyon fontos, hogy azt támadják meg, azt rohanják le, akit el kell fogniuk, ne valaki mást, mert aztán utána a sötétben, meg a kavarodásban, hát esetleg Jézus kereket volt. Nyilván ez a csapat, amelyik kivonul, hogy Jézus letartóztassa, közelharcra is felkészül. Tehát Júdás az egyetlen olyan személy, aki észrevétlenül oda tud menni az apostolok közé, mint hogy aki visszajött, mint aki jól végezte dolgát, és ezért állapodik meg a csapattal abban, hogy akihez oda megy, akit üdvözöl, az a mester. És így is történik, tehát így vezeti nyomra a főpapnak a seregét, és így akkor meg is támadják Jézust, aki azonban nem tanúsít ellenállást. Ugye Péter kirántja a kardját, elkezd hadakozni, de Jézus ugye leinti. Tulajdonképpen Jézus a kezükbe adja magát. Azzal a kéréssel, hogyha őt keresik, akkor a tanítványokat engedjék elmenni, úgyhogy nagyon érdekes, hogy Jézus felelősséget érez a tanítványokért, és hát próbálja őket megmenteni. Ezen a viselkedésen ugye maga ez a templomőrség meglepődik, ők, akik tehát üldözésre vagy akár közelharcra is felkészültek, meglepődnek, hogy Jézus tulajdonképpen nem tanúsít ellenállást. Jézus pedig olyan mondattal veszi tudomásul ezt az eseményt, hogy ez a ti órátok a sötétség hatalmáé. Napközben ott voltam a templomban, ott nem fogtatok el, ez az óra a tiétek. Ugye ez éjszaka történik, és Jézus először nyugdíjas főpap, Kaifásnak az apósa, Annás főpap hallgatja ki, és utána hívják össze a főtanácsot, hogy Jézus ellen ítéletet hozzanak. Nagyon fontos azt látnunk, hogy a főpapok alapvetően félnek. Attól is féltek, hogyha Jézust nyilvánosan letartóztatják, akkor mi történik, és nyilván most is félnek, hogy ha kitudódik, hogy mi történt Jézussal, akkor az nem válta ki zendülést, úgyhogy nagyon törekszenek arra, ezt fogjuk majd látni, hogy Jézus ellen egy törvényes bírósági eljárást folytassanak. Ez a per természetesen koncepciós per, tehát ők nem az igazságot akarják kideríteni, hanem előre már az ítéletet is tudják, de azért mégiscsak arra törekszenek, hogy majd azt mondhassák a népnek, hogy ezt az embert ilyen és ilyen vádakkal, törvényes körülmények között ítéltük el. Ahogy ma is, akkor is a bizonyítási eljárás egy fontos része a tanúkihallgatás. Az evangélista ezeket a tanukat utólag persze hamis tanúnak minősíti, de hát akkor is ott egész egyszerűen csak tanuk voltak, akik valahogy Jézus ellen vallottak, és amire vonatkozólag vallomásokat tettek, tulajdonképpen az, hogy Jézus Isten káromló. Természetesen nem valamifajta csúnya szavakat mondott, nem ezzel vádolták, hanem a templom ellen való beszéddel, és utólag az evangélistát aztán azzal foglalja össze ezt a tanúkihallgatást, hogy vallomásuk nem vágott egybe. Tehát, hogy sok hamis tanú jelentkezett, de nem mentek semmire ezekkel a tanúvallomásokkal. Tehát nem tudták ennek alapján elítélni Jézust. Ez a főpapnak az első veresége, hogy egy teljesen kézenfekvő eljárási mód, hogy az ő emberei tanúskodnak Jézus ellen, mégsem vezet eredményre, tehát ez alapján nem lehet törvényesen ítéletet hozni Jézus fölött. A Máté evangélista szinte jegyzőkönyvszerűen írja, hogy mi is történt ezután. A főpap erre fölkelt és megkérdezte, semmit sem felelsz arra, amivel ezek vádolnak. Jézus hallgatott. Ugye ez egyetlen vers a Máté evangélium 26. fejezetéből, azért próbáljuk ezt egy kicsit a szemünk elé képzelni ezt a jelenetet, hogy esetleg hosszú ideje, akár órák óta zajlanak a tanúvallomások, nyilván a vádlott normális esetben retteg az életéért, ott van az egész főtanács, 71 ember, és egyszer csak föláll a főpap, valószínűleg mindenki föláll, és megkérdezte. Sokkal valószínűbb az, hogy ráordított a vádlottra, akár egészen közel ment hozzá, tehát tulajdonképpen fenyegetőleg lépett föl, megpróbálta ezt az életéért rettegő vádlottat kibillenteni a lelki egyensúlyából. Ha valaki megijed, akkor esetleg azt is bevallja, amit el se követett, tehát ezek a kihallgatási technikák, ezek azóta is ismeretesek voltak, gondoljunk csak az 50-es évekre, hogy megpróbálták idegileg kiborítani a vádlottat, és ez történhetett. Jézus hallgatott. Újabb kudarc, hogy már a normál bizonyítási eljárás nem vezet eredményre, Jézus ezt tudja, és itt pedig nem tör meg Jézus, hanem egyszerűen csak hallgatásba burkolódzik, és voltak éppen azt veszélyezteti a viselkedése a főpap szempontjából, hogy az egész eljárás zátonyra fog futni. A Kaifás az egy gúny név egyébként, valami olyasmit jelent, hogy inkvizítor, tehát ő egy jó vallató lehetett, József volt az eredeti neve, úgyhogy itt játssza a harmadik egyúttal utolsó kártyáját, azt írja Máté evangélium, esküvel kényszerítelek az élő Istenre, mondd meg, te vagy-e a Messiás, az Isten fia. Ugye ez eskü, tehát hogy valamiképpen arra próbálja rávenni a vádlottat, hogy önmaga ellen tegyen vallomást, attól való félelmében, hogyha nem mond igazat, akkor majd az Isten büntetése sújtja, és az még súlyosabb, mint hogyha emberileg itten elítélik, vagy kivégzik, és ez a bizonyítási módszer természetesen manapság már egyáltalán nem működik, nem egy esetben látjuk, hogy eskü alatt is vallanak hamisan emberek, de azt is tudjuk, hogy még a középkorban is ez az eskü és az eskü hatására, vagy eskü alatt kicsikart vallomás, az sokszor elegendő volt ahhoz, hogy valakit elítéljenek. Ebben a helyzetben azt lehet mondani, hogy ha Jézus továbbra is hallgat, vagy nem erősíti meg azt, amit a főpap mond, akkor végképp zátonyra futtatja ezt az eljárást, hiszen ezek szerint a főpapnak már nincs más eszköze, mint a vádlottnak a saját vallomása. Az az egyetlen, ami alapján még ítéletet hozhatnak, úgy tűnik, hogy már semmi adó nincs a kezében. És érdekes az, hogy Jézus megszólal, de nem csak azt mondja, hogy én vagyok, hanem hozzátesz egy mondatot. Mondom azonban nektek, látni fogjátok egykor, hogy az emberfia ott ül a mindenható jobbján, és eljön az ég felhőin. Jézus valami olyasmit mond, hogy én vagyok. Az vagyok, akinek mondtál. Kezedbe adom a sorsomat, megkaptad, amit akartad, te főpap, akár halálra is ítélhetsz ezek alapján. De vedd észre, hogy én tényleg az vagyok, akinek mondom magam. Természetesen a főpap nem tér jobb belátásra, Jézus itt kínálja föl neki a lehetőséget, hogy megváltoztassa az eddigi döntéseit, hanem tovább megy azon az úton, amin elindult, káromlásnak minősíti Jézusnak a vallomását, és diadalittassan mondja, mi szükségünk van még tanukra, most magatok is hallottátok a káromkodást. Mi a véleményetek? Azok így kiáltottak, méltó a halálra. Így zajlott Jézus elítélése a főtanács előtt, és mielőtt tovább haladnánk, azelőtt hallgassunk meg Bach Máté passiójából egy részletet, méghozzá azt, ahogy Júdás köszönti Jézust. Milyen szinte gúnyos hangot ad vissza a zeneszerző, ahogy Júdás üdvözli a mestert.
Und als er noch redete, siehe, da kam Judas der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar, mit Schwertern und mit Staunen, von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen werde. Er ist, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesu und sprach,
gegrüßet seist du, Rabbi,
und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm, traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum und griffen ihn.
A főtanács éjszaka halálra ítélte Jézust, és ezek után csodálkozva olvashatjuk a Máté evangélium 27. fejezetében, de más evangélistánál is, hogy mikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei tanácsra ültek össze, és elhatározták, hogy halálra adják Jézust. Miért ültek össze még egyszer? Nagyon fontos az, hogy törvényes eljárást akarnak folytatni Jézus ellen, márpedig a zsidó törvények bírósági tárgyalást, ítélethozatalt csak nappal tettek lehetővé, éjszaka nem. Tehát azért, hogy törvényes legyen az eljárás, még akkor is, hogyha koncepciózus, ezért amint megvirrad, újra össze kell hívni a főtanácsot, és formálisan ítéletet kell hozni Jézus ellen. A főpapok sietnek, tehát az ő számukra ez késlekedés, de mégis meg akarják tartani a törvényes kereteket önmaguk védelmében. Azért is sietnek, mert félnek a néptől. Mi lesz akkor, hogyha kiderül, hogy Jézus letartóztatták? Szeretnék, hogyha az egész eljárás Pilátus előtt esetleg maga az ítélethozatal kivégzés minél hamarabb megtörténne, már a nagy ünnep húsvét előtt is, másrészt pedig nyilván nekik is megvannak a templomi teendőik, úgyhogy nem nagyon érnek rá, de mégis meg kell tartaniuk ezt a formális tanácsülést, és akkor itt most már végérvényesen a zsidó törvényesség szerint halálra ítélik Jézust. Igen ám, de ezt az ítéletet ugye nem hajthatják végre. A római megszállás azt jelenti, hogy a halálos ítéletet csak a rómaiak hozhatnak és hajthatnak végre, tehát ezért van szükségük a főpapoknak arra, hogy Pilátushoz forduljanak, és innentől viszont János evangéliuma szerint nézzük az eseményeket, mert János evangélista megint szinte jegyzőkönyvszerűen rögzíti a számunkra azt, ami Pilátus előtt történt. A zsidó főpapoknak és Pilátusnak a viszonya bonyolult. Természetesen utálják a megszállókat és ennek a megszálló hatalomnak a képviselőjét, Pilátust. Ugyanakkor persze mégis együttműködnek vele, mert a korlátozott önállóságuk meg a saját hatalmuk érdekében valahogy ki kell, hogy egyezzenek Pilátussal. Ugyanakkor a zsidó főpapok keze messzire ér, megvannak az összeköttetéseik, az egész római birodalom kormányzatának legfelső köreig, tehát ilyen értelemben Pilátus is ki van szolgáltatva nekik, majd ezt látni is fogjuk a főpap és Pilátus párbeszéde során, hogy Pilátus bár formálisan övé a hatalom, de azért mégsem húzhat újat a főpappal. Ki kell vele egyeznie, és ez az, ami egyrészt el is nyújtja ezt a Pilátus előtti eljárást, másrészt hát végül is Jézus ellen dolgozik ez a körülmény, hiszen Pilátus elég gyorsan fölméri, hogy Jézus nem veszélyes a császári rendre. Úgyhogy Pilátushoz fordulnak a főpapok, érdekes, hogy egészen más váddal, mint amivel éjszaka foglalkoztak. Itt már istenkáromlásról szó sincsen, hiszen a rómaiak szempontjából egyáltalán nem számít bűnnek, hogyha valaki a zsidók istenét káromolja. Úgyhogy az a vád, amivel Pilátusnál Jézust följelentik, az voltaképpen a császári rend elleni izgatás, azon belül is az adófizetésnek a megtagadása. Ahogy ez a beszélgetés kezdődik, az a zsidók számára kissé megalázó, tehát Pilátus felsőbbrendűségét rögtön szeretné érzékeltetni, de a főpapit nem finnyás, hanem ezt elismeri. Ugye azt mondja Pilátus, hogy tartsátok csak meg, és ítélkezzetek róla törvényetek szerint. Ugye ez Pilátusnak is kényelmesebb lett volna, mert a zsidók nem végezhetik ki, tehát apró részletek már nem érdeklik. A főpap ugye erre elismeri Pilátusnak a felsőbbségét, nekünk senkit sem szabad megölnünk. Ezek után Pilátus kihallgatja Jézust, és fölteszi neki a típus kérdéseket, hogy mivel vádolják, kicsoda ő, és Jézus ugye ilyen mondatokat mond Pilátusnak, hogy az én országom nem e világból való. Ha e világból volna országom, harccal kelnének szolgáim, hogy a zsidók kezére ne kerüljek. És akkor Pilátus megkérdezi, tehát király vagy? Igen, király vagyok. És az igazság királyságáról kezd el beszélni, hogy mindaz, aki az igazságból való, hallgat a szavamra. Ugye Pilátus vállalt, hogy mi az igazság? Tehát valamiképpen az a benyomása, hogy ez egy jámbor ember, egy álmodozó, az igazság bajnoka, és a római birodalomra teljesen veszélytelen. És ki is mondja ezt a zsidó főpapoknak, hogy én semmi vétket sem találok ő benne. Normális esetben azt várnánk, hogy egy bíró, aki ezt megállapítja, az ezek után szabadon bocsátja a vádlottat, és akkor mindenki hazamegy. Az, hogy nem így történik, az Annak a következménye, hogy Pilátus nem tehet meg bármit, hanem egyességre kell jutnia a főpappal, és ezért három kísérletet tesz, hogy Jézust kiszabadítsa a kezükből. Tehát, hogy valamiképpen Jézus életét megkímélje, de ezt az ítéletet, ezt el tudja fogadtatni a főpappal. Az első az az, hogy egy ilyen húsvéti ajándékként felkínálja Jézusnak a szabadon bocsátását. Tehát Pilátus azt hiszi, hogy Jézusnak a követői vannak ott az ő rezidenciája előtt, és hogy velük meg tud egyezni a főpapnak a feje fölött, vagy a főpap háta mögött, és ezért ez a tömeghez fordul, hogy hát akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidó királyát. És valószínűleg roppantul meglepődik, hogy ez a tömeg, ez azt kiáltja, hogy Barabást. Most itt meg kell állnunk egy pillanatra, hogy tulajdonképpen kik is voltak ott. Gondoljunk abba bele, hogy először is kora reggel van. A zarándokok valószínűleg alszanak valahol. Akár a városfalakon kívül a Nagy Jeruzsálem területén, mint ahogy Jézus is így szerette volna eltölteni ezt az éjszakát. A zarándokok vacsoráztak, ünnepeltek, tehát nem Jézusnak az emberei vannak ott, hanem a főpapnak az emberei. A főtanács, a templomőrség, a főpap szolgái, és a régészek kiásták ugye Jeruzsálemnek ezt a belvárosát, próbálják azonosítani azt, hogy a római helyőrség vagy Pilátus hol tartózkodhatott, és egy ókori városban eleve nincsenek általában nagy terek. Városfalak veszik körül biztonsági szempontból, belül minden talpalatnyi hely értékes, és ott, ahol a rómaiak tartózkodhattak, ott egészen szűk sikátorok vannak. Vagyis nem kell itten tömegekre gondolnunk, és az, akit említettünk, tehát a főtanács, templomőrség, az megtölti azokat a szűk utcákat, sikátorokat, úgyhogy itt Pilátus téved. Azt hiszi, hogy Jézusnak a követői vannak ott, akik ünnepelték virágvasárnap, de nem ezek az emberek vannak ott. Időnként hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy tömeg, az mennyire állhatatlan, meg mi az, hogy egyszer hozsannát kiált, utána pedig azt, hogy keresztre vele. De nagyon fontos azt megértenünk, hogy nem ugyanazok az emberek állnak ott, nem ugyanaz a tömeg. Ugyanakkor persze tömeggel tárgyalni, tömeggel egyességre jutni nagyon nehéz, hiszen a tömegnek hangereje van, érvekre pedig nem nagyon hallgat, úgyhogy ezzel Pilátus rossz helyzetbe kerül, hiszen a tömeg az nem kell semmit se csináljon, csak ordítozik, és ez is történik, úgyhogy ez a kísérlete zátonyra futott, hogy Jézust ilyen módon szabadon tudja engedni. Nagyon izgalmas a történetnek a folytatása is, de ezzel már következő alkalommal fogunk foglalkozni, amelynek keretében majd Jézusnak a keresztútját, halálát is elemezzük. Ennek az adásnak a befejezéseképpen egy kórus részletet fogunk meghallgatni Bach Máté passiójából, méghozzá azt, amikor Jézust a letartóztatása után elvezetik. Ez is egy nagyon szép részlet, azt mondja a szöveg, hogy hagyjátok, ne kötözzétek meg. Ezt egyre riadtabban ismételgeti, és azt fogja énekelni, hogy íme Jézuson fogolj. És megfigyelhetjük a zenének a ritmusát, amint szinte egy ilyen egészen lassú menetelésnek a hangulatát idézi föl, ahogy Jézust letartóztatása után elvezetik. Köszönöm a figyelmüket, Lukovics Milánt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Telefonon felhívtuk főtisztelendő Marton Zsolt püspök atyát, a Váci Egyházmegye püspökét. Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió mikrofonja előtt. Arra kérném, hogy nagycsütörtökkel kapcsolatban legyen kedves megosztani a gondolatait a Mária Rádió hallgatóival, a hallgatói családdal.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves szerkesztő urat és a kedves hallgatókat a Mária Rádió műsorában, és köszönöm a kedves fölkérést. Nagy csütörtökkel a nagybőti készületünknek a csúcspontjára kezdünk érkezni. A legvége a nagybőtnek, a nagy hét, tulajdonképpen a nagy hét után következik a nagybőtet, követi a nagy hét, amelynek a legfontosabb eseménye az úgynevezett Szent Három Nap, amely nagy csütörtökkel kezdődik, nagypéntek, illetve nagy szombat este a húsvét vigiliája vasárnappal így zárul majd a húsvéti föltámadás eseményével. Nagy csütörtökön indul a Szent Három Nap, és három fontos eseményre figyelünk a nagy csütörtöki szentmisében. Az első az eukarisztiának, az oltári szentségnek a megalapítása. Jézus saját testét és vérét adja nekünk, és megalapítja az oltári szentséget ezáltal. Másik, ezzel szorosan összefüggő fontos esemény, hogy az apostolokra, az ő tanítványai, a legközvetlenebb tanítványi körre, és az ő utódaikra, a püspökökre, és rajtuk keresztül az ő segítőikre, a papokra bízza aztán az eukarisztiát. És ezzel létrehozta Jézus a papi rendet, az egyházi rend szentségét, amelynek három fokozata van: püspök, pap, illetve diakónus. De most itt kifejezetten az eukarisztia szempontjából a püspök, illetve a pap szolgálatára figyelünk. Ehhez kapcsolódik, hogy már délelőtt, nagycsütörtök délelőtt minden székesegyházban úgynevezett krizma szentelési misét tartunk, a szent olajukat megáldjuk, és megújítjuk a papi ígéreteinket, papi fogadalmainkat, amelyeket a szenteléskor megígértünk. Ezt évről évre megtesszük. A harmadik esemény pedig Jézus szeretett szolgálata. Az utolsó vacsorán egy rendkívül szokatlan dolgot tesz, ami abban az időben, az ókorban egyáltalán nem volt szokás, hogy ő, mint úr, és mint mester, és mint tanító, megmossa a tanítványainak a lábát. Ez a szolgáknak, illetve a rabszolgáknak volt a dolga, vendéglábának a megmosása. Ő pedig, mint egy szolgává teszi magát, és a szolgáló szeretetre ad ezzel példát és mintát. Tehát ez a három esemény, amely nagycsütörtök szentmiséjében a középpontba kerül. Beszélnék talán leginkább az eukarisztiáról. Minden ember életében jelentős esemény az étkezés. Nem csak azért, mert biológiai szükségletünket elégíti ki, hanem mert közösséget teremt, kultúrát hoz létre a közös étkezés. Fölszabadul az ember, fölüdül, beszélget, szabadon kifejti a gondolatait. Örömteli esemény a közös étkezés. A közös asztal nagyon fontos már az ókorban is, zsidó család életében rendkívüli módon, és egy igen jelentős vacsora, ami a vallásos zsidó ember életében meghatározó, ezen a héten van a zsidó húsvétnek az ünnepe. Mondhatnánk azt is, hogy az első vacsora az egyiptomi szabadulásból, az egyiptomi szolgasságból való kiszabadulás emlékére rendezik ezt meg. Ugye a szabadulás előtti este, a Szentírás tanúsága szerint, amely a nagycsütörtöki olvasmány is, Isten úgy rendelkezik, hogy kovásztalan kenyeret kell sütniük, illetve fogyasztaniuk a zsidóknak, kifejezve a sietséget, hogy aztán hamar el kell hagyniuk Egyiptomot, és bárányt kell sütni. És ennek a báránynak a vérét a házaik ajtóférfájra, illetve szemöldökfájra kell kenni. Miért? Mert ennek az ünnepnek az a neve, hogy Pesach, éberül ez elkerülést jelent, megszokottabb nevén a pászka, vagyis a 10 egyiptomi csapás utolsója az volt, hogy Istennek az angyala körbejárt Egyiptomban, és minden elsőszülött meghalt, kivéve a zsidókét, akik otthonain ez a bárány vére ott volt található, illetve ezen az estén elfogyasztották a kovásztalan kenyeret és a bárány. Tehát ez az első vacsora, ha úgy tetszik, ami azóta jelentős. És a következő fontos esemény a mi szempontunkból Jézus és a tanítványok közös vacsorái. rendszeresen történt ez, ott tanította őket, tehát ilyen asztali beszélgetések formájában, aztán elmentek sétálni, sokszor az Olajfák hegyére, annak a ligetes vidékére, és az utolsó együtt töltött szeretett lakoma, az utolsó vacsora, ennek az emlékmiséje, ez a nagy csütörtöki. Amikor Jézus tudta, hogy mi vár rá, tudta, hogy azon az éjszakán őt elrabolják, bíróságra állítják, elítélik, és megkezdődik az ő keresztútja kínszenvedése. És persze azt is tudta, hogy föltámadása is lesz. Azt mondja a Szentírási beszámoló, Urunk Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt, vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely értetek adatik. Ugyanígy fogta a kelyhet is, ez a kelyhe az új szövetség kelyhe az én véremben. Rendkívül fontos esemény ez, mert Jézus önmaga áldozatát, kereszt áldozatát, mint egy elővételezte itt az utolsó vacsorán, és önmagát adja oda azóta is, minden szentmisében, ugyanaz az áldozat, ami ott és akkor történelmi módon valósult meg lélekben, de valóságosan, folyamatosan megjelenik, valóság lesz minden szentmisében. Jézus önmagát adta oda, mint egy eledelként, lelki-szellemi táplálénként, azóta is így történik ez. Ő az a bárány, aki Isten bárányaként odaadja magát nekünk. És minden szentmisének a forrása az ide az utolsó vacsorára vezethető vissza, illetve hát az egész Szent Háromnapnak az esemény körébe. Jézus odaadja magát teljes egészében, olyan roppant érdekes, ha belegondolunk, hogy hogyan. Egy darab kenyeret és egy korgybort, és azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem. Fizikailag azt tapasztaljuk, hogy ez kenyér. A külsőségeiben a régi szép magyar nyelv így mondta, hogy a színek, tehát ami a felszín, az érzékekkel megragadható, az a kenyér íze, illata, tapintása, és a bornak ugyanilyen külső tulajdonságai, az akcidensek, de a lényeg az a megdicsőlt Krisztus valósága. És hogy ilyen egyszerű módon adja oda magát, kenyérben és borban, ami a kenyér roppant egyszerű és nélkülözhetetlen étel, a bor pedig egy nemes ital, és meghatározó szinte minden kultúrában, hogy Jézus egyszerre így akar jelen lenni az életünkben, ilyen egyszerű, mindennapi életünkben nélkülözhetetlen módon és nemes módon egyszerre. És hát erre azt tudjuk mondani, hogy íme hitünk szent titka, misztérium fidei, mert eljutunk az értelemmel sok minden irányba, de teljes mélységét csak a hitünkkel tudjuk fölfogni. Ennek az óriási ajándéka a nagy csütörtök ünneplésében mutatkozik meg, amit eukarisztiának is nevezünk. Eukarisz azt jelenti szó szerint valami nagy-nagy öröm, valami nagy-nagy hála, ismerjük ezt a szót, hogy karizma, az Istentől kapott ajándék, de az érte adott hálát is jelenti ez a szó, hogy karizma, ez a karizból származik, ez az eukarisz, ez a nagy-nagy hála, nagy-nagy öröm, hogy Jézus odaadta magát értünk, és most is jelen van, ezáltal velünk van, és közöttünk van, és bennünket önmagával akar táplálni. És hát a papságra bízta, ránk gyarló emberekre, szolgáira, püspökökre és az ő segítőire, a papságra, hogy amit mondunk a szentmisében, Krisztus és az egyház szándéka szerint az valósággá válik. A Szentlélek jelen valóvá teszi a megdicsőlt Krisztust itt az eukarisztiában, és hogy vele közösséget tudunk alkotni. Nem véletlen, hogy a szentmisében azt a részt, amit áldozásnak nevezünk, akkor azt a latin kommuniónak nevezi, mert közösséget alkotunk vele, személy szerint külön-külön és egymással, a őszinte hittel, bűnbánattal megtisztultan vesszük magunkhoz az eukarisztiát. Egy nagy-nagy hála ünnepés és közösségalkotás. És hát ennek a papsága a közvetítője, a szolgája. És a szolgálat megmutatkozik itt a lábmosás eseményében is, amiről szóltam az előbb, hogy Jézus egy egészen rendkívüli dolgot tesz, és valójában példát ad a szolgálatra, de a szolgálat nem valakinek vagy valakiknek az önkénye kiszolgálását jelenti, nem szolgáltatást jelent, hanem az evangélium értékrendje szerint való szeretett cselekedeteket jelenti. Ahogy Jézus tenné, úgy kell tennünk. Sőt, Jézus azt akarja, hogy mi tegyük azt az ő nevében. Általunk akar cselekedni, rajtunk keresztül akar cselekedni. Papokon, püspökökön keresztül akarja adni önmagát az eukarisztiában, és adja. És mindnyájunk által, a világi Krisztus hívő testvérek által is akarja ezt a szolgáló szeretetet, amely mindig az evangéliumra, az örömhír üzenetére figyel, és ennek az értékrendjében él a másikért, és ez egy óriási hálával tölt el, hogy mindezt Jézusnak köszönhetjük, aki elkezdte az ő művét, és egész világosan megmutatja itt a csütörtökön az orteri szentség az eukarisztia alapításakor. Ez az, amivel kezdődik a Szent Háromnap, ez az a nagy öröm, amely először megmutatkozik a Szent Mise elején, aztán pedig nagyon csöndessé válik a mise, mert behatolunk a misztériumba, Krisztus szenvedés történetében, nagypéntekbe, de aztán megint jön az öröm a húsvét vigiliáján, a föltámadás a húsvét ünnepével, akkor megint az eukarisztia kerül a középpontba Isten igéje mellett. Hát én azt kívánom nagy-nagy szeretettel a Mária Rádió hallgatóinak, hogy bár most zárt ajtók mögött vagyunk, de Jézus számára nem akadály a zárt ajtó, semmi külső körülmény, hogy átéljük vele ezt az eseményt, hiszen nem vagyunk ott történelmileg az utolsó vacsora asztalánál, de lélekben ott vagyunk a képernyők előtt imádságban, illetve valóságos lelki közösséget alkotva vele megvalósul az életünkben. És aztán, hogyha fizikailag is tudunk lenni a szentmisében, az oltárasztal körül, akkor is ugyanazzal a Krisztussal találkozunk, akivel most lélekben, és akivel a tanítványok ott és akkor fizikailag az utolsó vacsora asztala körül voltak. És hát köszönet neki és dicsőség ezért.
Kedves püspök atya, köszönöm ezeket a szép gondolatokat, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Mária Rádió.
Hírpercek.
50 éve jött létre az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa.